az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Már nem szorul lélegeztetésre az a súlyos égési sérült beteg, aki Tiszaújvárosból a MOL telephelyén történt robbanás sérültjeként Debrecenbe szállítottak. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumában kezelt 4 sérült állapota stabil, a korábban lélegeztetésre szoruló beteg állapota is javult, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja kedden. Közleményükben azt írták, a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos állapotuk stabil. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A sérültek közül 4 súlyos égési sérültet szállítottak Debrecenbe, őket azóta az égési centrumban kezelik. Május 22-én rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden a honlapján. Közleményük szerint a tanév rendjében meghatározott 15 vizsganapon, 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és javítási értékelési útmutatóit az Oktatási Hivatal folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, írták hozzátéve, hogy szombat óta valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen. Közölték azt is, a vizsgák szervezése a megszokott rendben zajlott. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Az ingatlan.com adatai szerint javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások átlagbérleti díja a becsült nettó bér 41%-a. A korábbi években 44-50% között volt ez az arány, ami viszont nem jelenti azt, hogy a bérlők sokkal olcsóbbnak tartanák az albérleteket. Az elemző kiemelte, a megfizethetőbb albérletpiachoz arra lenne szükség, hogy hosszú távon tartósan gyorsabban nőjenek a nettó bérek, mint a bérleti díjak. Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 44%-os a medián bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. Debrecenben a 200 ezer forintos medián lakbér 450 ezer forintos becsült nettó bérhez viszonyul, Nyíregyházán pedig a 170 ezer forintos bérleti díj 385 ezer forint nettó becsült keresettel. A legalacsonyabb érték Békéscsabán látható, ahol a 105 ezer forintos medián bérleti díj a 381 ezer forintos becsült nettó bér 28%-át teszi ki, áll az ingatlan.com elemzésében. Elindult a Bringázza Suliba program az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére és a Magyar Diáksport Szövetség szervezésében. Az aktív közlekedést népszerűsítő projekt során a tavaszi és őszi kampányhoz egyaránt 200-200 iskola csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát, fenntartható közlekedést. A program május 29-ig tart, összesen 19 tanítási napon keresztül, mondta Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztály vezetője.
Az időjárásról.
Folytatódik a napos, meleg idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Napközben megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára?
Az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni.
A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle Szerkesztőbizottsága.
100 éves születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán.
Mese Kuckó, 10. születésnapja.
Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok?
Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Mikor érett meg egy gyermek az iskolára? Nem csak az számít, hogy betöltötte a 6. életévét, hanem az is, hogy testileg, lelkileg és szociálisan is készen áll az új kihívásokra. De mire kell figyelniük a szülőknek? És milyen jelek mutatják, hogy valóban megérett az iskola kezdésre a gyermek? Erről beszélgetünk most Bacskó Éva alsós tanárral, akivel körbejárjuk az iskola érettség legfontosabb szempontjait, a gyakori bizonytalanságokat, és azt is, mikor érdemes még egy évet várni.
Az iskola érettség tulajdonképpen azt jelenti, hogy a gyermek rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amivel képes lesz aztán az iskolában helytállni.
Képesség vagy tudás?
Képesség. A tudást azt majd később fogja megszerezni. Minden gyereknek vannak sajátos képességei. Valakinek erősebbek, valakinek gyengébbek, és ahogy az első kérdésben felmerült, hogy kinek kötelessége ezt felmérni, hát első szempontból az óvodának kötelessége tulajdonképpen, hogy már lássa, hogy a gyerek mennyire aktív, mennyire vannak kifejlődve a motorikai képességeik, mennyire képes koncentrálni. Tehát már az óvoda adhat egy olyan információt a szülőnek, hogy a gyermeknek van-e iskola érettsége az iskolára. Magyarországon kimondottan végeznek erre felméréseket az óvodákba, és ő, hogyha úgy látja az óvoda, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor ők tanácsolják, hogy majd hadd maradjon még egy évet a gyerek az iskola, az óvodában. Nálunk is vannak már, mert én hallom, hogy az óvodákban készítik a gyerekeket. Van iskola előkészítő foglalkozás, ott próbálják felmérni, viszont a szülők ezt még nem veszik teljes készpénznek, úgy mondom, hogy ők, ha úgy döntenek, hogy a gyereket be akarja adni a iskolába 6 évesen, akkor be.
Mert sok esetben arra gondolok én szülőként, hogy a tudás az, amiről, hát én gyerekem tud olvasni már, ugye, vagy nem írni legalább 10 év, nem.
Ismeri picit tud a betűket.
Számolni, akartam mondani, itt a koncentrációs képességekről. Tud számolni már legalább 5-ig vagy 10-ig, meg ugye már szépen mond dolgokat, az egyenlő azzal, hogy iskola érett. Akkor igazából egy sokkal komplexebb a dolog, és nem a tudás mennyisége, hanem ezek az korábban említett aktív, vitás, figyelem és motoros képesség.
Így van, pontosan. Tehát ott nagyon komplexen kell nézni az egész dolgokat. Tehát az, hogy gyerek tud számolni 100-ig akár, mert van olyan gyerek, aki 6 évesen 100-ig számol, sőt, már akár összead, kivon is, de ott nagyon sok olyan dolog van még, amit mi utána majd az első osztálytól kezdve sajátítunk el a gyerekekkel.
És melyek azok a jelek, amelyeket a szülő otthon figyelembe tud venni ilyen esetben? Mert ugye Zoltán említette azt, hogy tud számolni pár, nem tudom, 5-ig, vagy jól beszél. Melyek azok a jelek, amelyek esetleg arra utalnak, hogy mégsem iskola érett?
Hát itt nagyon sok mindent figyelembe lehet venni. Itt akár egy szülői elválás is. Hogy az óvodában nehezen maradott a gyerek, akkor az iskolában is probléma lesz, hogy ott is nehezen fogott maradni. Tehát a szülőről való megpróbálni leválasztani a gyereket, hogy igenis ő tudja, hogy neki van egy kötelessége, amit egy nap folyamán neki ott teljesíteni kell. Aztán jönnek a különböző testi fejlődés, testi fejlettségek, hogyha megfelelően ugye a fogaknak a fogak váltása, a megfelelő testsúly, testmagasság, ezek is az iskola érettségre viszonyulnak. Aztán a koncentráció. Ha a gyerek nem képes egy 5 percnél tovább egy helyben megülni, hogyha nem tud figyelni egy mesére, sajnos a mai gyerekeknél ezt észrevesszük, mert a mai technikák, ugye a televízió, számítógép, telefonok, ezek mind befolyásolják a gyerekek, és egyre kevesebbet tudnak a gyerekek koncentrálni, tehát ezt nagyon figyelemmel kell kísérni, hogy az órán, az órai anyagot megfelelő időben ő el tudja sajátítani.
Erre mindjárt visszatérünk, hogy mit kell tenni a pedagógusnak azért, hogy a mai világban, amikor látunk egy valódi igaz történet, hogy ott volt egy nyuszi, egy vadnyúl szaladt az úton, és ezt az ablakból nézte a kisfiú, és elkezdte az ablakot így a kezével nagyítani, és aztán nem értették, hogy mit csinál, mert a telefonon keresztül gyakorlatilag a gyermek az csak ilyen jellegű dolgokat találkozik a természettel, és hát ezzel a technikával elkezdte nagyítani a kijelzőt a természetben. Hát ez egy ijesztő dolog, na de ez mindjárt témakör. Aztán beszéltünk a jelekről, mi van akkor, amikor kérdésünk van, kihez fordul?
Az iskolának vannak pszichológusai, óvodáknak is vannak pszichológusai, tehát itt lehet pszichológus szakvéleményét is bevonni. Utána, amikor augusztusban van, amikor már a beszoktató időszak, tehát akkor már a tanárnak is nem azért van, hogy na csak a gyerekek éppen ott találkozzanak egymással, tehát az már a tanárnak egy bemutató jelleget mutat, hogy milyen képességeik vannak a gyerekeknek. És volt olyan, mikor azt mondtuk, hogy még a gyerek nem iskola érett, és gondolják meg azt, hogy szeptemberben megkezdik az iskolát.
Mennyire befolyásolja a gyermeknek a születési hónapja azt, hogy iskola érett lesz-e
igen,
vagy
az
sem?
A november, mert decemberben született gyerek.
Igen, ez november és a december az, ami kérdéses, hogy általában mindig azt halljuk, vagy én azt hallottam, hogy aki novemberben, decemberben születik, az nem biztos, hogy mikor oda kerül a sor, szeptemberben iskola érett lesz.
Hát ez szerintem ez 50%, így mondom. Mert valamelyik gyerek már, akár azt mondom, 5 évesen is iskola érett, valamelyik meg 7 évesen sem. Úgyhogy ez ilyen 50-50%-ban. Ez az iskolába dől el.
Azt mondják egyes európai statisztikák, hogy sok esetben jó döntés az, hogy a szülő elfogadja annak a tudatát, hogy a gyerekem még nem iskola érett, még akkor is, hogyha 6 pluszosról beszélünk, mert igazából sokkal többet, később sokkal többet tud majd abból profitálni a gyermek a tanulás idején, miközben, hogyha elindul iskola érettlenül, akkor viszont rengeteg hátránya is lehet ebből a tanulás a felzárkózás folyamatában. Miért érdemes úgy dönteni, hogyha vannak értékek, akkor engedjük el azt az évet?
Hiszen mindenképpen, hogyha már valaki külső szemmel látja azt, hogy a gyerek nem iskola érett, akkor érdemes megfogadni a tanácsát, mert ha a gyerek nem iskola érett, nem alussza ki magát, nem képes koncentrálni, tehát ez inkább akkor várjunk egy kicsit. Hátránya én szerintem a mai világban nem fog származni abból, hogy ő egy évet később fog kerülni az iskolából ki.
Akkor valóban fontos az, hogy akkor engedjünk
Én szerintem.
Beszéltünk arról, hogy ma már teljesen megváltozott világ van, és amikor én voltam Metlen Gábor gimis, és tesóm is oda jártak egyébként a 6-os iskola után, akkor gyakorlatilag teljesen más volt a világunk. Mi nem nagyítottuk a kijelzőn, ha láttunk egy kecskét a mezőn, hanem mi ezt láttuk saját kezünkkel, és teljesen más impulzusokban növekedtünk és nevelkedtünk, és ma már azon gyermekek kerülnek iskolába, akiknek a szülei is igazából médiafüggő, képernyőfüggő, ezt sajnos ki kell jelentenünk. És mennyire hoz ez nehézséget akár az első osztályban lévő gyerekeknél? Mert gondolj, teljesen más kihívást is eredményez az, hogy a gyereknek más impulzusokkal kell szolgálni. Mert 40 percen keresztül tanárnak lenni ma, az gondolom egy nagyon nagy kihívás.
Hát muszáj vagyunk mi is fejlődni a technikával, ugye a tanároknak is. És természetes, hogy ugye alkalmazunk mi is projektorokat, számítógépeken dolgozunk a gyerekekkel, második osztálytól ugye már informatika óránk van, igaz, hogy heti csak egy óra, de már második osztályban mi is leültetjük a gyerekeket a számítógéphez, tehát megmutatjuk nekik azt, hogy nem csak játszani lehet a telefonon, nem csak játszani kell a számítógépen, hanem bizony dolgozni is lehet rajta. Tehát próbáljuk használni is, de megfelelő mennyiségben, hogy a gyerekeknek érdekes is legyen, de ne vigyük túlzásba, hogy ezek a technikai eszközöket ők megtanulják megfelelően használni.
Az elmúlt percekben az iskola érettségről Bacskó Éva alsós tanárral beszélgettünk.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle szerkesztő bizottsága. A neves kutatók, felsőoktatási intézmények vezetői alkotta grémium tagjai találkoztak a házigazda egyetem oktatóival, valamint hallgatóival is, akikkel előremutató beszélgetést folytattak. Bóna Zoltán nyugalmazott református lelkész, aki mintegy 30 éve főszerkesztője, a 101 éves múlttal büszkélkedő szemlének elmondta, körülbelül 25 éve vezették be ezt a gyakorlatot, hogy olyan látogatásokat szervezzenek, amelyek keretében találkoznak szerzőikkel, potenciális olvasóikkal. Bódisz Attila összeállítása Sárospatakról.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bóna Zoltán, nyugalmazott református lelkész vagyok, és körülbelül 30 éve a Teológiai Szemlének a főszerkesztője, ami 100 éve születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepelt, és ez azért fontos mondanom, mert hasonló látogatásokat körülbelül 25 évvel ezelőtt vezettük be, azzal a célzattal, nyilván többféle célzattal, többek között, hogy face-to-face találkozzunk a szerzőinkkel, a potenciális olvasókkal, és hogy inspiráljuk is azokat, akik nem szerzők még, és nem olvasók még, hogy a személyes találkozás kapcsán bátorodjanak neki, kapjanak indítatást, érdeklődjenek a szemle iránt, hát nyilván először olvasóként, másrészt pedig szerzőként is, és hát ennek érdekében vannak olyan rovataink, ahova komoly teológiai felkészültség kell, de van olyan populárisabb rovatunk is, vagy a könyvismertetés, ahol diákok, nem csak teológiai hallgatók, de diákok szociológiával, joggal, irodalommal, stb. Foglalkozók jó ismeretanyagot tudnak leadni egy-egy könyvnek az ismertetésével. Szóval mindenféleképpen a személyes találkozásra úgy tekintünk, mint ami életesíti, inspirálja a szerkesztői munkát, a szerzői munkát és az olvasói kört is.
Beszéljünk egy kicsit magáról a kiadványról, hiszen egy ökumenikus folyóiratról van szó. Mi a szerepe a mostani egyházi környezetben egy ilyen lapnak?
Úgy gondoljuk, hogy a teológia nem csak örökké valóságot hirdet, hanem ameddig ember lesz a Földön, addig az Isten kérdés, a transzcendencia, az sokakat utolér, és ez nem egyformán éri utol az embert, akár az ember alkotát illetően, akár a történelmi kort illetően, X kultúrába ágyazottan jelenik meg leginkább, és aztán természetesen az egyes éráknak, egyes korszakoknak a technikai szintjén jelenik meg, és hát sorolhatnánk, a problémája szintjén jelenik meg. Például a béke kérdése, a hidegháború korában fontos teológiai kérdés volt, aztán úgy tűnt pár évtizedekig, hogy nem is annyira fontos, egész jól megvannak a népek, bár helyi háborúk ugye mindig voltak, de most megint úgy vagyunk, hogy emberek kimerik mondani a világháborúnak a lehetőségét is. Tehát most a béke kérdése, vagy békesség kérdése, az nagyon is fontos, és a 20.-21. században egy csomó olyan jelenség, társadalmi jelenség került a felszínre az ember életébe, amire úgy gondoljuk, hogy nem ott van a válasz, vagy nem csak ott van a válasz, vagy nem ott van a végső válasz, ahol a probléma keletkezik, hanem az ember kérdésére, hogy nagyon általános legyek, az ember kérdésére az Istennél van a válasz, és ez a maga megfogalmazásában, megjelenésében nyilván sokat változik, és különbözőképpen jelenik meg, és ez a különbözőség, ez megjelenik a felekezeti különbözőségekben is, tehát elhangzott, hogy ökumenikus folyóirat vagyunk, ezt én egy kicsit még hadd keményítsem azzal, hogy mind a mai napig 100 éve az egyetlen teológiai ökumenikus szakfolyóirat vagyunk. Mert vannak ökumenikus populáris lapok, vannak teológiai szakfolyóiratok felekezetenként, de az, hogy teológiai szaklap és ökumenikus, ez a Teológiai Szemle egyedül, ami mindenféleképpen azt sugallja, hogy abban a körben, amiben mi élünk, ahol egy katolikus érsek egyszer egy konferencián azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi így együtt is, ott volt minden nagyobb magyarországi felekezet, meg a kisebbek is, így együtt is kisebbségben vagyunk. Tehát a központi üzenet hitelesebben hangzik, hogyha közösen mondjuk, és a központi üzenet pedig Krisztus. Ugye Adi Endre mondta, hogy a textus ma is Jézus. Van egy ilyen szép vers, és ez egy nagyon mély református üzenet, hogy nem a cserebogár halhatatlanságáról beszélünk, hanem Jézusnak a kegyelméről beszélünk a konkrét kegyetlenség közepette, az aktuális kegyetlenség közepette. Na, hát akkor most azt mondanám, hogy Krisztus kegyelme egyetemes, és a problémák nagy része is egyetemes. Minden felekezetet érint. Én most nem akarok felsorolni semmit, de mondjuk maradjunk a békénél, hogy a gazdasági válság, vagy a különbözőségeknek az elfogadása, az együttélése, na mégiscsak mondtam, migráció, na helyben vagyunk. A kihívás mindenkit érint, és én úgy gondolom, hogy a felelősségteljes, teológiailag megalapozott válasz is egyetemes. A Bibliánk közös, a Krisztusunk közös.
Látszik, hogy a szerkesztőbizottságé rendkívül sokszínű, mind tudományban, mind felekezeti tekintetben is, hát akár a társadalmi szerepvállalásban is. Egy nagyon színes társaságról van szó. Amikor ilyen témakörök foglalkoztatják a világot, akkor ezekhez a témákhoz önök keresnek, fölkérnek-e szerzőket, kutatókat, akiknek tudnak róla, hogy hasonló témakörben teológiai ügyekkel foglalkoznak, vagy pedig a bejövő anyagokból válogatnak?
Hát nyilván is felkérni legritkább esetben, csak úgy zárójelben említem, hogy akkor illene tiszteletdíjat fizetni, amire nincsen lehetőségünk, ez egy nagyon földhöz ragadt probléma, de sokkal inkább érvényes az, hogy először is, ami foglalkoztatja az embereket, az előbb-utóbb ide bejut. Vagy én látogatok ilyen-olyan konferenciákat, kapok meghívást, és én megszólítom az előadót, hogy akkor, hogyha ezt záros határidőn belül szerkesztett vagy szerkeszthető formában, mondjuk egy prezentációval nem tudok mit kezdeni, de mondjuk egy szerkeszthető eszével már tudok, megkapom, akkor azt közlöm. Tehát ezért is tájolunk, bocsánat azért a színházias kifejezésért, hogy egy kicsit kapjunk ismeretet arról. Most például elhangzott, hogy szeptember 2-án egy nemzetközi ökumenikus dokumentumnak az új fordítását fogadják el ünnepélyes keretek között. Ott bizonyára ott leszek, bizonyára az előadásokat, még a prezentációk is, megpróbálok egy párat megszerezni, úgyhogy megkérem, hogy írja át esszé formájába, előadás formájába. És akkor azzal a reménnyel közöljük nem csak a dokumentumot, hanem a dokumentumra a magyar reflexiókat, hogy arra majd akár ilyen intézmények, diákok egy professzor vezetésben, szemináriumi dolgozatként, ők is reflektálnak vele. Vannak olyan kérdések, ami benne van a dokumentumban, mert nemzetközi, de Magyarországon még nagyon is furcsa érzéseket kelt, és nem olyan természetes, és akár tiltakozhatunk ellene. Na minden esetre őszintén beszéljük meg, és ahhoz őszintén megbeszéljük, és ezt dokumentáljuk, akkor szemlébe meg fog jelenni. Tehát ilyen értelemben fel nem kérünk, de figyelünk az egyházi élet, és általában az élet, de konkrétan az egyházi szellemi életnek az eseményeire, és akkor azt tükrözni próbáljuk.
Azt sem kerülhetjük el, hogy volt egy választás ugye Magyarországon, ahol nagy fordulatot vett a politika is. Hát ugye most ezzel párhuzamosan több egyházban, elsősorban református és evangélikus egyházban fölmerültek, hogy átpozícionálni az egyház működését. Ezzel is együttműködésben tudna esetleg a teológiai szemle működni, mint tudományos háttér. Látnak-e ebben lehetőséget?
Én úgy gondolom, hogy az, amit fölmerült, az nem feltétlenül az elmúlt választással függ össze, hanem sokkal inkább a teológiai műhelyeknek a beilleszkedése az egyetemi életbe általában is, a rektori konferenciákon, a teológiai képzéseknek a helye a magyar felsőoktatásban. Talán ez merült föl egyrészt, másrészt pedig az, hogy a teológiai műhelyek, oktatási például, mint a Pataki is, elég tudatosan készíti-e fel a jövő lelkészeit abban a világban való szolgálatra, amiben majd ők belekerülnek, mert az nem az a világ, mint a nagypapájuk világa. Tehát egy lelkésznek ugye a Karl Barth, egy svájci református teológus mondta, hogy az egyik kezében a Biblia, a másikban az aznapi újság. Tehát azt nem lehet olyan kérdésekre válaszolni, ez meg egy másik teológusnak van nagy mondása, hogy az egyház templomok azért ürülnek ki, mert sokszor olyan kérdésekre válaszolunk, amit senki nem kérdez. Tehát oda kell figyelni, hogy az embereknek mi a kérdése, és megpróbálni arra teológiai választ adni. Na most én úgy gondolom, hogy nem kerülöm el a kérdését, hogy a szemlének nem primér feladata, ez a teológusoknak a feladata, akár oktatási intézmény, akár szerző, akár magányos tudós, tehát teljesen mindegy, aki gondolkodik, aki ír, aki eszmélődik, aki eszméltet, ez annak a dolga. A mi dolgunk sokkal inkább az, hogy ezt esetleg elősegítsük, vagy ezt inspiráljuk, a problémát fölvessük, de nem feltétlenül mi fogjuk megválaszolni, és azokban a műhelyekbe fölkínáljuk a magunk továbbadó, vagy éppen vitafórumot lehetővé tevő szolgálatát, hogy bejön egy anyag, három előadást közlünk, és azt reméljük, hogy majd erre akár műhelyek, akár gyülekezeti lelkészek, akár tudós teológusok majd reflektálnak, egyébként bevallom férfiasan, hogy ez a reflexió a leggyengébb pontunk, ami megint fakad abból, hogy valaki elolvassa a szemlét, elolvas egy cikket, egyetért vele, de ezen a három ponton nem ért vele egyet. Azt el is mondja a feleségének, vagy a kollégájának, vagy a diákjainak, de már nem veszi esetleg a fáradtságot arra, hogy ezt jól artikulálva megfogalmazza, mert boldogan közölnénk nyilvánvalóan. És hát ezt most azért mondom el, hogy inspiráljam is az embereket, hogy aki a szemlét olvassa, és lát benne valamit, amivel kapcsolatban van sajátos gondolata, ne spóroljon a papírral, meg a tintával, küldje be, közölni fogjuk.
Összefoglalva, hogyan tudná összegezni ezt a megbeszélést, ezt a beszélgetést? Ezt várják-e ezektől a találkozótól, hogy milyen visszajelzéseket kapjanak, mint amilyeneket?
Itt... Én azt hiszem, hogy egy rövid határozott igent kell mondanom, tehát mindenféleképpen nagyon pozitíven értékelem, ami talán elősegített az, hogy pont a Pataki Teológiával, Hittudományi Egyetemmel meglehetősen, nem azt mondom, hogy intenzív, de valós a személyes kapcsolat. Tehát csak mondok egy példát, a rektorról együtt jártam gimnáziumba 55 évvel ezelőtt. Tehát a Fodor tanárúrral együtt jártam teológiára 45 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt. Szóval a pataki tanárok egész jól írogattak a szemlébe, tehát a Füsti Molnár, Szilveszter tanár úr, Fodor Ferenc is, a felesége is, a Nagy Sarolta, a Nagy Károly Zsolt tanár úr, bevallott, hogy a szemlébe írta az első írását, hát biztos régen volt. Volt már kapcsolatunk, tehát tudtuk ott folytatni, ahol abba hagytuk sokukkal, nagyon örültünk a diákoknak, nagyon hűségesen, az összlétszámhoz képest nagyon szép létszámmal, érdeklődéssel jelen voltak. Egyáltalán jó volt a személyi megjelenés is, tehát sokszor mi többen vagyunk, mint a hallgatóság, tehát most itt azért többen megtiszteltek bennünket, és óráikat elhagyták. Szóval mindenféleképpen azt érezzük, hogy nyitottsággal fogadtak, és a beszélgetésből nagyon sok minden, nem csak mi adtunk információt, hanem jó értelmében az, hogy provokációt kaptunk a másikból, hogy mi mindenrel kéne még foglalkozni, esetleg közösen. Tehát egy következő alkalmat egy szélesebb körbe meg lehetne szervezni, érdemes volna. Tehát ezek mindenféleképpen nagyon jó volt, és közben nagyot sétáltunk patakon, az is fontos volt, ellátogattunk az egyházközségekbe, aztán együtt vacsoráztunk, a görög katolikus, a római katolikus, az evangélikus, aki ugye Tokajról jár, elfogadta a vacsora meghívásunkat is, és egy fehér asztal mellett egy kellemes estét töltöttünk együtt, természetesen nem feledve, hogy miért is vagyunk itt, de mégis kötetlenebbül, tehát mindenféleképpen abszolút szuperlatívuszokba tudok nyilatkozni arról, hogy milyen jó, hogy eljöttünk. És hát azt remélem, hogy a házigazdáink is hasonlóképpen gondolnak erre a találkozóra.
Dr. Engi Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora megköszönte az érdeklődést az intézmény iránt, egyben hangsúlyozta azt is, hogy az egyetem vezetői, oktatói, valamint a teológiai szemle vezetői közül többen régi jó kapcsolatot ápolnak egymással. Ráadásul megjelent oktatóik között voltak már szerzői is a rangos folyóiratnak.
Önmagában véve is egy egyházi felsőoktatási intézmény számára mindig megtiszteltetés, ha valaki odafigyel ránk, amikor valaki odafigyel, akkor azt érezzük, hogy valakik vagyunk, nem élünk hiába, valami jelentőséggel csak bírunk. Amikor egy testület jön, akkor ennek a testületnek a munkáját nyilván fémjelzi az a kultúra, az az irányvonal, amit képvisel. A teológiai szemle a maga ökumenicitásával, az, hogy különböző felekezeteket foglal magába, és látja a teológiai megoldásoknak a szükségszerűségét, és ezt a tanulmányok szintjén is képviseli. Ez egy külön megtiszteltetés. Az, hogy ebben a szerkesztőbizottságban ott van főszerkesztőként a Bóna Zoltán, aki gimnáziumi évfolyamtársam, a bizottságban ott van két rektor, a Hittudományi Egyetem rektora, a Pápai Hittudományi Karnak, a Teológiai Akadémiának a rektorasszonya. Ezek mind oktatási területekről érkező kollégák. Az, hogy egy egy Fischer Vilmos, ott van, aki az Ökumenikus Tanács főtitkára, az, hogy ott vannak metodista egyházból, az, hogy pünkösdista egyházból, ezek külön szeletei, külön csemegéi ennek a találkozásnak. Természetesen a mi tudományosságunkat is fémjelzés a nagy testvér, a MAB és a tudományos világ figyel bennünket, hogy publikálunk, örülünk, hogy a Teológiai Szemle tisztában van azzal, hogy nem olyan nagy baj, hogyha mi is írunk ezekbe a teológiai folyóiratokba, és a mi általunk képviselt tudományosság is jelen van. Hát ilyen komplex az örömöm.
Az itteni megbeszélésen, ha egy-két mondatban össze lehet foglalni, hogy melyek voltak azok a felvetések, amelyek az intézmény részéről érkeztek a Teológiai Szemle további szerkesztésével, vagy pedig munkájával kapcsolatban, esetleg arról, hogy maga az intézmény, mint ahogy rektor úr említette, miként tud hozzájárulni ahhoz, hogy a Teológiai Szemle egy a korábbi színvonal alatt megtartó, azt talán felül is múló kiadvány lehessen, és ehhez hozzá tudjanak járulni a pataki kutatók is.
Nekünk is van folyóiratunk, Sárospataki Füzeteknek hívjuk. Nekünk is van tudományos tevékenységünk, tudományos rektorhelyettesünk. Az, hogy a tudományosság kiemelt része a teológia életének, ez nyilvánvaló. Természetesen, ahogy az előbb is fogalmaztam, rá vagyunk utalva arra a tudományos fejlődésre, amit a MAB megkövetelt tőlünk. A mi felvetéseink azok voltak, amelyekről a kollégák is nyilatkoztak, hogy milyen irányok felé halad majd a Teológiai Szemle, mint jegyzett, különböző tudományos fórumokon jegyzett folyóirat, nem mindegy, hogy milyen szintbe publikál. Megéri-e energiát fektetni abba egy teológiai tanárnak, hogy valahova írjon, mert valamit jegyez a tudományos világ, és valamit nem jegyez, vagy valamit nem olyan fokon jegyez. Erről hajnalig tudnék mesélni, most nem ez a lényeg, hanem erre kérdeztünk rá. A másik pedig az, hogy vajon elége ez a mostani állapot, ahova 100 év után jutott a Teológiai Szemle. Mi az, amit újra kellene gondolni irányokban, rovatokban? Mi a fejlődés útja? És mi felajánlottuk kollégáink bölcsessége révén azt a párbeszédet, amire a tudományban szükség van, magyarul a teológiai folyóiratoknak is szükségük van ezekre a párbeszédekre, hiszen többször elhangzott, hogy nem csupán kijelenteni jött ide a Teológiai Szemle, hanem kérdezni és párbeszédet folytatni. Nos, ebben veszünk, úgy vettem észre részt a jövőben, a folyóirat és a mi folyóiratunk arculata, alakulása és tudományos színvonalának a fejlődése szempontjából.
A Sárospataki Református Hittudomány Egyetemre látogatott a Teológiai Szemle Szerkesztő Bizottsága. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Treasure, he's making diamonds. the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds, diamonds.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. 10 évvel ezelőtt 2 dobozkönyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyé és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját, a kezdetekről. A riporter Bálint Enikő.
2 doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket azúton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk. Van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten. Ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az. És az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
Mára már mások az álmok és mások a kihívások?
Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a Mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és Mesekuckó?
Nem is tudom, én nehezen ünneplek, itt poénkodtam is, hogy én a mindennap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a Mesekuckó mindig is az életem része volt, a gyerekeim poénkodtak, hogy a Mesekuckó a 4. gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele, úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a Mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
Hogyan működött a Mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is hogy működjön?
Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet. A gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behozták. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, hogy mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem két, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk két napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, gazdát cserélnek a könyvek.
Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket, és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári, óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználóbarát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrési lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik. Tehát, hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek meg.
Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebbe a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időn szánni.
Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult? És itt vagyunk.
Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jó, jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtár, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
Brem Ágnessel, a Mesekuckó alapítójával beszélgettünk a Mesekuckó alapításáról és a könyvek fontosságáról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Oh.
everything else satisfies. Is only you, Lord. You are my best thought by day or by night. Waking or sleeping, your presence, my light.
Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.